Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 308. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük advent harmadik vasárnapján. A 308. dicséretünk első verse így kezdődik: Igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság. Igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság, amit te a te beszédedben megmondasz, az mind valóság. Könnyebb megavulni, végképpen elmúlni természetnek, mint semmibe menni az igaz isteni szent ígéretnek. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretünknek, a 308. dicséretünknek énekeljük 4. és 5. versét. A 4. vers így kezdődik: Lelki örömmel megújulva imádjuk szent felségedet. Imádjuk szent felségedet, hogy ismét mire ránk fordulva szemléljük régi kedvedet. Megnyitjuk szívünket, tárjuk e belünket, hogy Jézusunkat egépen fogadjuk, híven által adjuk néki magunkat. Tarts meg bennünket az országban, melyet ő köztünk állított. Adj részt abban a boldogságban, melyet a földre szállított. Majd éltünk végével, bocsáss el békével, hogy oda térjünk, hol az ő hívei száma közt mennyei országlást írjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi K.T. 50. úrnapja kérdését és feleletét olvasom, amely az úri imádság magyarázata. Hogy szól a negyedik kérés. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, azaz, elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nékünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a Krónikák második könyvének 26. fejezetéből az első 5 verset, majd pedig utána a 16. verstől kezdődően a fejezet végéig terjedő szakaszt. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Uzziát, és őt választotta királyá apja Amakjá helyett. Ő építette ki Élatot, amelyet visszacsatolt Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amakjá. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap, és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak, és ezt mondták neki: nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szent helyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úr Istennél. Erre felbőszült Uzziá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölő edény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán, az Úr házában lévő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azarjá főpap és a többi pap feléje fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az Úr verte meg őt. Uzziá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az Úr házából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Uzziá egyéb dolgait elejétől végéig megírta Ézsaiás próféta, Ámók fia. És pihenni tért Uzziá az őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezejébe, mert megállapították róla, hogy poklos. Fia Jótám lett utána a király. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük-e mostani órában is hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ismét hozzánk fordulsz, és megajándékozol bennünket igéddel, amelyet ebben a közösségben hallhatunk, és amellyel itt ez órában szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy megnyitod előttünk a te országodnak kapuját, és arra biztatsz és bátorítasz bennünket, hogy közeledjünk te hozzád, mert te jöttél, te jelen vagy, mert itt van a te kegyelmednek különös ideje. Hadd kérjünk most téged arra, hogy buzdíts fel mindannyiunkat, távolabb és közelebb lévőket, arra, hogy megértve ezt a te szeretetedet, amellyel közeledsz hozzánk, ne legyünk restek egész életünkkel, egész valónkkal hozzád sietni. Adj a szívünkbe bátorságot, de ugyanakkor adj a mi szívünkbe alázatot is. Vedd el a mi kételjeinket, hogy hadd jöjjünk és hadd fussunk úgy hozzád, mint aki az áldások kútfeje vagy, mint aki a mi életünk megoldása vagy. Add nekünk azt a fölismerést, hogy ez az a nap, ez az az óra, amikor veled, életünk megoldásával, királyával találkozhatunk. Add nekünk azt a fölismerést, hogy nincs értelme nélküled az életünknek, semmiféle buzgolkodásunknak, semmiféle cselekedetünknek és beszédünknek. Köszönjük, hogy mindenre szeretnél ma rávenni bennünket, szeretnél ma biztatni és bátorítani mindannyiunkat arra, hogy neked éljünk, hogy veled éljünk, hogy odaadjuk magunkat te neked. Légy nékünk segítségül, erősíts meg bennünket. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 235. dicséretünk 4. versének éneklésével készüljünk. A 235. dicséretünk 4. versét énekeljük, imádkozva: adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, a Krónikák 2. könyvének 26. fejezetéből. A 26. fejezet 3-tól 5. versig terjedő szakaszából, majd a 16. versből. 16 éves volt Uzzia, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amakjá. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten. Amikor azonban megerősödött, vesztélyre felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz egy olyan embert mutat be nekünk, akinek sok adatot, de aki sokat is veszített. Sok adatot annak a királynak, akiről ez a történet szól, Uzziá királynak, aki 16 évesen lett király, elég érdekes és furcsa körülmények között. Apját követte Júda trónján, apját, aki kezdetekben szintén sikeres ember volt, de aztán elhagyta az Istenbe vetett hitet. Odafordult azokhoz a bálványokhoz, amelyeket az edomitáktól hoztak el, és ezért egy merényletet terveztek ellene. Amikor ő ennek a merényletnek a hírét vette, akkor elmenekült a fővárosból Lákisba, de utána mentek és megölték őt ott. Így lett az ő fia utána, nagyon fiatalon, 16 évesen Júda királya. Nagyon nagy felelősség volt ezen a fiatal fiún, és természetes az, hogy amit itt leír a Szentíró róla, hogy ez az ember kereste a segítséget. Kereste a segítséget, hogy hogyan tudná ő ezt a felelősséget hordozni. Egy országot, egy népet hogyan tudna ő bölcsen kormányozni, irányítani? Hogyan tudna jól politizálni, harcolni? És ebben az ő segítség keresésében legfőképpen Isten volt a fókuszban. Azt olvassuk róla, hogy Zekarjá idejében tanulta az Isten félelmet, nem csak tanulta, hanem valószínűleg meg is valósította az Isten félelmet az életében, és ezt olvassuk, amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Sikert adott neki az Isten. Neki sok adatot, testvérek. Nem azt olvastuk, hogy magától lett sikeres Uzziá király, hanem azt olvassuk, hogy az Isten adott neki sikert. Kereste az Urat, tanulta, az Isten félelmet élte, és az Isten ezért sikert adott neki. Hát ez a történés nagyon idegen a mai világtól. Ma általában mindenki szeretne sikert, de lehetőleg minél kevesebb befektetéssel. A gyerekek sokszor már az általános iskolában sem szeretnek tanulni, de vágyják és óhajtják a sikert. Nem akarunk sokat befektetni, de minél sikeresebbek szeretnénk lenni. A hívő ember hasonlóképpen gondolkozik, mert sokszor elmondjuk, hogy ez a világ, amiben élünk, hat ránk, és bizony sokszor a hívő ember is úgy szeretné az életét megélni, hogy ne kerüljön ez nekem sokba, de azért jöjjön gazdagon a siker és az áldás. Ne kerüljön túl sokba. Ne kerüljön túl sok pénzbe az Isten félelem. Ne kerüljön túl sok időbe. Ne kerüljön túl sok konfliktusba. De jöjjön az áldás, jöjjön a siker. Uzziá idejében azt olvasjuk, úgy volt ez, hogy Uzziá kereste a segítséget abban a nagyon szoros élethelyzetben, amiben belekerült, Istenhez folyamodott segítségül, és amíg Istentől tanult, addig az életét sikerek követték, és sikerek jellemezték. Sokat kapott ez az ember. Testvérek, Isten ma is kész nekünk adni az ő gazdagságából. Senkitől nem akarja Isten az ő gazdagságát megvonni, ma sem ebben a világban. Isten neked is és nekem is adni akar. Mindenkinek, aki az ő gyermeke, sokat ígér Isten. Azt mondja Jézus Krisztus János evangéliumában, hogy ő azért jött el erre a földre, hogy az ő hozzá folyamodóknak élete legyen, és bővölködjenek. Testvérek, az Isten programja az övéivel nem egy minimál program. Nem arról szól, hogy mit tud elvenni tőlünk az Isten, és hogy cserébe mivel tudja a mi szemünket kiszúrni. Az Isten programja egy olyan program, amelyben Isten azt tűzte ki célul, és ezt üzeni meg nekünk Jézuson keresztül, hogy ő nekünk adni akar nem keveset, hanem nagyon sokat. Azt mondja, életet akar nekünk adni. És nem csak életet akar nekünk adni, hanem bőséget akar nekünk adni. Testvérek, bármilyen ajánlatot kapunk ma a világban, az ember mindig gyanakvással figyel már oda arra, hogy na hol van ebbe a svindli? Hol van ebbe a svindli? Mindig gyanús az, amikor valaki nagyon sokat ígér nekünk. És az ember mindig gyanakvó, hogy biztos van itt valami apró betűs rész, biztos van egy olyan mondat, amit én nem úgy értek, ahogyan kellene, és a végén rá fogok fázni. Ez nem az Isten programja. Isten azt üzeni Jézuson keresztül, hogy nem kevesebbet, mint az életet hozza el nekünk, akik őt szeretjük és követjük, és azt mondja, én azt akarom, hogy bővölködjenek. Én az enyémet bővölködőnek akarom tenni, bővölködővé akarom tenni. Ez az Isten programja, testvérek, ma is. És ezért nagyon jó dolog az, hogyha megismerjük és felismerjük azt, hogy Istentől nem kell félnünk, hogy Istennel szemben nem kell gyanakvónak lennünk, hanem tudhatjuk azt, hogy tőle mit várhatunk. Mindannyian ezt várhatjuk tőle, testvérek, akik közel vagyunk ő hozzá, és akik talán még nagyon távol vagyunk az Istentől. Isten ezt üzeni nektek, nekem is. Én azért küldtem a fiamat, Jézus Krisztust, hogy életük legyen és bővölködjenek azoknak, akik engem szeretnek. Mit kellett tennie először is Uzziának? Azt kellett tennie, hogy oda kellett fordulnia Istenhez, és tanulnia, élnie kellett az Isten félelmet. A sikerek ezeket a cselekedeteit követték. Nem úgy volt, hogy voltak sikerek, aztán Uzziá elgondolkozott rajta, hogy honnan szakadt rám ez a nagy jólét, és eljutott Istenhez, hanem úgy történt ez, hogy elkezdte komolyan venni Istent, és ennek a következménye lett az életében a siker. Isten nem kér tőle pénzt, Isten nem kér tőle olyan dolgokat, amit Uzziás ne tudott volna megcsinálni, hanem tanította őt Zekarján keresztül a helyes útra, az Isten félelemre, és amikor Uzziá hajlandó volt ezen járni, akkor ezen az úton őt mindig áldások kísérték. Amit így fordít az új fordításunk, hogy sikeres ember lett. Istennek ma sincs másra szüksége tőlünk, kedves testvéreim, mint arra, hogy mi keressük az Isten félelem útját. Nem a pénzünkre van szüksége Istennek. Értsük ezt jól most. Nem arra van szüksége, hogy azt mondjam, Isten, én befektetek ennyit, de cserébe elvárom, hogy te tégy jót velem. Isten azt tanácsolja, és arra akar rávenni bennünket, hogy mi adjunk hitelt neki, adjunk neki hitet, bízzunk benne. Kezdjünk el az Isten félelemről tanulni, kezdjünk el az Isten félelemben élni, és higgyük el azt, hogy ahogyan Uzziás átélte, úgy mi is át fogjuk élni, hogy ezen az úton járva megjelennek az életünkben az Isten áldásai. Az Isten áldásai. Nem tudom, hogy ebben az adventben mennyit foglalkozunk az Isten félelemmel, testvérek. Egyre kritikusabbnak látom a várost, valahányszor kilépek az utcára, vagy egy bolt közelébe keveredek. Egyre kritikusabbnak látom, hogy mi emberek mennyit foglalkozunk a saját életünkkel, az ételünkkel, az italunkkal, az ajándékokkal. És úgy fölmerül bennem mindig az, hogy Istennel, Jézus Krisztussal vajon foglalkozunk-e ennyit? Mennyi idő jut rá? Miközben tudjuk és hirdetjük, hogy az ő eljövetele napról napra közelebb van hozzánk. Mennyi időnk jut rá? Mennyit fektetünk mi be az Isten félelembe? Annyi mindent olvasunk, annyi minden információt begyűjt az ember televízióból, rádióból, internetről, annyi mindent szívunk magunkba, testvérek. Az Isten dolgai jöhetnek a mi életünkbe? Nyitva van a mi életünk arra, hogy Uram, taníts engem. Úgy sokszor elcsodálkozok azon, hogy milyen fáradtak tudunk lenni. Milyen fáradtak tudunk lenni egy Isten tisztelet, vagy egy Biblia óra, vagy egy gyülekezeti alkalom idején. Az ember elbóbiskol, az ember lehunja a szemét, aztán észreveszi, hogy máshol járnak a gondolatai. Milyen fáradtak tudunk lenni, és azt mondjuk, hogy nem jövünk el, nem veszünk részt. Mennyit adunk mi arra a dologra, hogy az Isten félelmet megtanuljuk, testvérek, akár ebben a közösségben is? Mennyi időt szentelünk oda Istennek az életünkbe, maga kis csendjébe? Hogy taníts engem, Uram, mert én tanulni akarok tőled, mert én tudom, hogy az áldások útja az ott kezdődik, hogy felismerem azt, hogy ki vagy, elkezdelek téged szolgálni, és majd aznak következtében és azzal együtt megjelenik az életemben az áldás. Megjelensz te magad. Testvérek, ha Isten félelmet nem tanuljuk, ha nem vagyunk készek, nyitottak az Isten dolgainak a befogadására, akkor az ember élete csak fölösleges küzdelemmé válik, mert hajtjuk, hajszoljuk azt, amit nem érhetünk el. Isten ma arra bátorít téged és engem, hogy mindenféle rohangálás, mindenféle fontos dolog közepette, gondold át, hogy az Isten dolga mennyire fontos neked. Szeretnéd, hogy jó legyen? Szeretnéd azt, hogy neked több legyen? Hogy boldogabb legyen, hogy örömtelibb legyen az ünneped, a karácsonyod, az életed folytatása? Azt mondja Isten, kezd nálam. És én ma erre biztatlak benneteket, hogy kezdjük nála, mindannyian, testvéreim. Kezdjük nála a dolgokat. Balga ember az, aki azt gondolja, hogy a hívő élet az olyan élet, amit az ember zsigerből meg tud élni. Balga ember az, aki azt gondolja, hogy az Isten félelmet nem kell tanulni. És még mindannyiunknak tanulni kell. Lelkésznek, presbiternek, gyülekezeti tagnak, kicsin gyermeknek és idős nyugdíjasnak, mindannyiunknak tanulnunk kell az Isten félelmet. Nincs belénk oltva. A mi tagjainkat, testvérek, legyünk hitetlenek vagy hívők, egy másfajta törvény feszegeti. A bűnnek törvénye. És ez bennünket nem az Istenhez visz közelebb, hanem mindig az Istentől ragad el. Nekünk tanulni kell azt, hogy mi az Isten félelem. Hogy néz ki az Isten félelem. Hogy ki az az Isten. Hogy ki vagyok én. Olyan jó, hogy azt mondja az ige, a Zsoltárok könyvében, szoktam máskor is idézni ezt az ige helyet, hogy az Isten patakjai tele vannak vizekkel. Testvérek, lehet belőle meríteni, ez azt jelenti. Ha valaki tanulni akar, akkor meríthet az Isten patakjaiból, mert azok nincsenek kiszáradva, hanem azok tele vannak vizekkel. Itt van a kezünkben a Szentírás, itt van az alkalom, amikor az igét figyeljük, hallgatjuk, tanulhatjuk. Ott vannak más alkalmak, amikor beszélgetünk az igéről, együtt gondolkozunk, együtt imádkozunk, azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy az Isten patakjai tele vannak vizekkel, és mi ebből merítünk, és aki hívő szívvel merít ebből, az mind átéli én velem együtt azt, hogy jó az Isten félelmet tanulni. Jó dolog megérteni valamit, amit eddig nem értettem meg. Jó dolog látni, hogy a másik hogyan járja a hit útjait. Jó dolog rájönni, hogy más is küzd ugyanazokkal a problémákkal, amivel én küzdök, de Istennél megtalálja a megoldást a dolgaira. Jó dolog azt mondani a másiknak, amikor kilátástalanságban van, hogy gyere, boruljunk le Isten elé, imádkozunk együtt. Mert ez a legfontosabb, amit megtehetünk. Testvérek, ezt tanulnunk kell. Nincs benne a zsigereinkbe. Nehogy azt gondolja valaki, hogy attól, hogy én belépek egy templomba, vagy hogy én megkeresztelkedtem, az Isten félelem az profi módon, mint program átfutott rajtam, és ezután én így működök. Testvérek, tanulnunk kell. Mindannyiunknak ismernünk kell Isten igéjét, és tanulnunk kell annak engedelmeskedve járni. Ennek a fiatal királynak is tanulnia kellett, és nézzétek, talán azt gondolnánk ma, hogy egy 16 éves gyereknek az iskolában van a helye, hát Uzziának trón adatott, és talán azt gondolnánk, hogy egy király fölé már nem jó, ha oda keveredik bárki is, mert akkor ő már talán nem maga lesz, de ez a fiatal ember hagyta, hogy Isten oda keveredjen föléje, vagy inkább így mondom, alárendelte magát Istennek, és ennek az áldása meglátszott az életén. Mit olvasunk az ő sikereiről? Azt olvassuk, hogy győzelmeket aratott a filiszteusok fölött és az arabok fölött, akik Ádáz ellenségei voltak a zsidóknak, de Isten megsegítette ezt a fiatal embert, jó hadsereget szervezett, és győzelmeket aratott. Azt olvassuk, hogy sikeressé tette őt Isten a mezőgazdaságban is, földművelő ember volt, szerette a földet, és erre is áldást adott Isten. És azt sem rejti el véka alá a Biblia, egy ritka része ez a Bibliának, ahol elmondja, hogy ez az Uzzia egy feltaláló is volt. Különleges harci gépeket, fegyvereket talált föl, amelyekkel jól tudta védeni a városokat, kőhajító gépeket, olyan gépeket, amelyek nyilakat tudtak kilőni, és ezzel nagy félelmet keltett az ő ellenségeinek a szívében. És a körülötte lakók, akik esetleg szívesen rátámadtak volna, nagy félelemmel voltak az ő ügye iránt. Nem tudták, hogy ezek a gépek mire képesek, és ezért egy kicsit óvakodtak tőle. Isten így áldotta meg őt, és tette nyugodtá az ő királyságát. Talán amikor 16 évesen király lett, akkor nem gondolt még arra, hogy 52 esztendeig lesz királya annak az országnak. Nagyon hosszú idő, testvérek. Nagyon hosszú idő. Azt gondolhatnánk, hogyha az ember sikeres, akkor ha megtalálja a siker kulcsát, akkor azon az úton jár. Akkor nem változtat a dolgokon. Azt mondja, hogy ez jól bevált, akkor arra megyek. Mert ez jó tapasztalataim vannak. Mégis azt olvassuk Uzziáról, testvéreim, hogy életének egy pillanatában, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, ennek az embernek az életében a program megváltozott. Sokat adott neki az Isten, ő ezt nagyon sokáig jól tudta kezelni, elfogadta Istentől, járta az Isten útjait tovább, de eljött egy pillanat, amikor megerősödött, és így olvassuk, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett az Úr ellen. Nehogy azt gondolja bárki, hogy addig nem vétkezett az Úr ellen Uzziá király, hogy ez egy hibátlan életű ember volt. Ha ezt írja a Szentírás, hogy vétkezett az Úr ellen, akkor itt valami nagyon súlyos dolog történt. Nem egy olyan átlagos, idézőjelbe teszem erősen, átlagos kis hétköznapi bűn, hogy esetleg összevezett a feleségével, de aztán kibékültek, vagy lekiabálta a gyerekét. Ilyeneket biztos követett el Uzziás, de eljött egy pillanat, amikor úgy vétkezett, és olyan dologba keveredett bele, amelyet így mond az Szentíró, hogy vétkezett az Úr Isten ellen. Emellett már nem lehetett elmenni. Mert maga Isten sem ment el mellette. Mi volt ez a bűn? Azt olvassuk, hogy bement az Úr templomába, hogy illat áldozatot mutasson be Istennek. Sokféle dolog motiválhatta ezt az embert. Egyik olvasata a történetnek az, hogy annyi mindent kapott az Istentől, hogy arra gondolt, bemegyek és Istennek hálát adok egy illat áldozattal. De a Szentírás más olvasatot tár elénk, mert jó lenne, ha ezt így lehetne olvasni, de nem lehet, mert azt mondja a Szentírás, hogy megerősödött és felfuvalkodott. És ezután ment be az Isten házába, az Úr templomába. Magyarán az áldások egyre hatalmasabbá tették Uziást. Egyre nagyobb tekintélye volt, egyre többen hajoltak meg előtte. És aztán mi történt? Uziás azt gondolta, hogy eljött a pillanat, amikor már ezt is megtehetem. Hogy bemegyek az Úr házába, és illat áldozatot mutatok be. Nagyon fontos nekünk az, ez a leírás is szemlélteti velünk, hogy az illat áldozat az a papok dolga volt. Isten így jelölte ki az Ószövetség idején, hogy ez Áron házának, a papoknak a dolga, az áldozat bemutatása. Ez nem a király dolga, ez nem a gyülekezeti tagok dolga, hanem ez a papok dolga. Bemegy Uziá a templomba, elkezdi előkészíteni ezt az illat áldozatot, ami nem az ő dolga, azért, mert úgy gondolja, hogy most már ezt is megtehetem. Nagyon provizórikusan fogalmazok, olyan nagyjá lett a maga szemében, hogy többé nem látta az Istent. Olyan nagyjá lett a maga szemében, ezt jelenti az, hogy felfuvalkodott, olyan nagyjá lett a maga szemébe, hogy nem látta magától az Istent. És úgy gondolta, hogy az Isten ügyét a kezembe vehetem. Ez az ember elfelejtkezett arról, hogy az Isten vett engem a kezébe. Hogy Isten vett engem a kezébe. Amikor 16 évesen nem tudtam, hogy mit kell csinálni, és elém jött az Isten. Adta Zekarját, aki tanított az Isten félelemre, aki buzdított az engedelmességre, és amely engedelmesség nyomán én jutottam valahova, ezt Uziás elfelejtette. És amikor felfuvalkodott, amikor nagyjá lett a maga szemébe, akkor úgy gondolta, hát most már kezembe veszem az Istent. Az Isten ügyét. Azt az Istent, aki felemelte őt. Azt az Istent, aki sikeressé tette. Azt az Istent, akitől a tehetségét kapta. Valami nagy dolognak kellett itt történnie, hogy mindazokról, amiket tanult Uziás, ilyen gyorsan elfelejtkezett. Röviden így foglalja össze a Szentírás, felfuvalkodott. Nagyjá lett a maga szemébe. Annyira nagyjá lett a maga szemébe, hogy amikor odaállnak a papok, és azt mondják neki, hogy ezt nem tehetett király, akkor azt olvassuk, hogy fölbőszült. Valószínűleg elkezdett velük kiabálni. Mit képzeltek ti? Én vagyok a király! Mit képzeltek, hogy én nem mutathatok be illatáldozatot? És aztán jön egy olyan dolog, amivel sem ő nem számolt, sem a papok, akik ott álltak körülötte. Megjelenik egy poklos folt a homlokán. Egy olyan helyen, amit mindenki lát. Egy poklos volt a homlokán. És abban a pillanatban kétszeresen is jogosulatlanná válik arra, amit tenni akar. Hiszen jogosulatlan, mert ez nem az ő dolga, másodszorban jogosulatlan, mert tisztátalan, beteg ember, a bélpoklosság, a lepra, ami megjelent az ő homlokán, nem mehetett be az Isten templomába. Nem mehetett be. Akkor mehettek be a leprások az Isten templomba, amikor megtisztultak. A papok ellenőrizték őket, hogy meggyógyultak-e. Utána újra tagjai lehettek a templomos közösségnek, de addig, amíg betegek voltak, nem. Ott van a király, aki olyan útra tévedt, ami nem az ő útja, ezt még megpróbálja erőből megoldani, majd megmondom én nektek. Aztán ott van egy pillanat alatt a betegség, a nyilvánvaló büntetése az Istennek, és onnan nincs visszaút. Azt olvassuk, megfogják a papok és kiviszik, de maga is sietett kimenni, mert tudta, hogy az Úr verte meg őt. Egy pillanat alatt világossá lett ennek az embernek az, hogy itt az Isten keze. Ez itt az Isten keze. Az az ember, aki nem látta addig az Istent magától, egyszer csak rájött arra, mert Isten egy legyintéssel félre söpörte őt, egy kis folttal, hogy én egy nagy senki vagyok. Hogy én egy senki vagyok az Isten nélkül, hogy én nem állhatok oda az Isten templomába, hogy majd én bemutatom az áldozatot, hanem bizony itt az Isten a valaki. Isten a valaki. Kedves testvérek, Isten büntetése volt ez, amely nagyon kemény büntetés volt. Azt olvassuk, hogy Uzziás ezen túl nem gyakorolhatta a királyi tisztségét. Egy külön házba kellett laknia, nem érintkezhetett másokkal, a fia lett az ügyintéző király, és noha Uzziásnak járt volna a királyi tisztelet, ő élvezhette volna az uralkodást, ő ott a háza ablakából, hogy kellett nézni, hogy mik történnek az ő országában és az ő városában. Mert nem mehetett többé az emberek közé. A homlokán volt a bélyeg. Olvasunk egy másik ószövetségi emberről, Naámáról, aki szintén leprás lett, de olyan helyen jelent meg rajta a lepra, hogy titkolta. Nem tudták róla, csak az egészen közeli hozzátartozói, hogy ez az ember beteg, halálos beteg. A legtöbb leprás igyekezett titkolni a betegségét, mert senki nem vágyott arra a száműzetésre, ami ezzel a betegséggel együtt járt. Uzziá a homlokára kapta a jelet, onnan nem lehetett eltüntetni. Azt nem lehetett letakarni, azt látta mindenki. És amikor ő rá néztek, akkor láttak egy olyan embert, akinek sok adatot, de aki sokat vesztett. Amikor az emberek elmentek ott a királyi palota előtt, akkor arra gondoltak, volt egy királyunk, aki nagyon sokat kapott, de nagyon sokat veszített. Mivel veszített sokat? Azzal, hogy felfuvalkodott, és az Isten dolgába avatkozott. Kedves testvéreim, Isten azt mondja, Ézsaiás 42.8-ban olvassuk ezt, dicsőségemet másnak nem adom. Sem akkor, sem ma. Isten nem adja dicsőségét másnak. Megy az Isten ügye ebben a világban, részesei vagyunk az ő ügyének, úgy, ahogy Uzziá is a részese volt, de mindig megkísérti az embert az a gondolat, nem csak Uzziást, bennünket is, hogy mi visszük ezt az ügyet, hogy mi tartjuk a kezünkbe a dolgokat. És az Isten egy pillanat alatt emlékezteti az ő népét arra, hogy én a dicsőségemet másnak nem adom oda, senkinek. Testvérek, Isten szeretne a mi életünkbe bőséget adni. Azt mondja, járjál az én útjaimon, keressél engem. Meg fogod találni azt, amit keresel, ha nekem bizalmat adsz. De miközben járunk ezen az úton, vagy miközben rá akarunk lépni erre az útra, Isten ma azt is megüzeni neked és nekem, hogy el ne bizakodjál. Naggyá ne legyél a saját szemedben mindazoknak az áldásoknak a láttán, amivel az Isten téged megáldott. El ne felejtkezzél arról, hogy nincs semmid, amit ne kaptál volna. El ne felejtkezzél arról, hogy a dicsőség azért, ami veled történik, egyedül az Istené. El ne felejtkezz arról, hogy az Isten kezéből semmit ki nem vehetsz, és az Isten kezét nem irányíthatod. Az ember mindig kísérti ez. Minél nagyobb magasságba kerülünk, minél több áldás van rajtunk, az ember annál jobban azt gondolja, hogy hát én vagyok ebben a lényeg. Az én hitem benne a lényeg, az én imádságom benne a lényeg, az én személyem a lényeg, mert Isten nem is tudott volna másként csinálni, ha én nem lennék. Testvérek, Izrael népének meg kellett érteni egy pillanat alatt azt, hogy Isten a lényeg. És az az 52 éves uralkodás, nem tudjuk mikor történt ez az esemény ebben az uralkodásban, de az a ház ott a királyi palota mellett úgy gondolom hosszú évekig, évtizedekig hirdette Izrael népének azt, amit a 10 parancsolatban is elmondott már Isten, én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne játszd el azt, hogy te vagy az Isten, ne gondold azt, hogy nélküled én senki és semmi vagyok. Ha az Isten akarja, testvérek, akkor a kövek is megszólalnak és kiáltanak. Annyira nincs szüksége ránk. Annyira nem szorul rá arra, hogy mi segítsünk neki. És ezt meg kellett Izrael népének tanulnia. Hogy a mi királyunk addig, amíg az Isten dolgait komolyan vette, követte, amíg engedelmes volt alázatban, addig élvezte az Isten áldásait. És abban a pillanatban, amikor elfordult az Istentől, megtelt a szíve önmagával, sőt, még bátorságot is vett magának ahhoz, hogy az Isten dolgába beleavatkozzon, hogy az Istent irányítsa, abban a pillanatban Isten megvonta az áldását. És ahol az Isten megvonja az áldását, testvérek, ott mindig baj van. Ezért van baj a világban is, mert nincs itt az Isten áldása. A legtöbb embernek az életében ezért van baj, mert nincs ott az Isten áldása. És ahol nincs ott az Isten áldása, testvérek, ott mindig könny van, sírás van, ott jajveszékelés van, ott betegség van, ott nem élet van, hanem halál van. Mondd, merre tart az életed? Látod-e még Istent? Vagy nagyra nőttél a saját szemedben, és úgy gondolod nélküled, az Isten is csak egy félkarú óriás. Isten ma csendesen emlékeztet bennünket arra, hogy ő végzi a maga munkáját ebben a világban, ebbe a munkába hív bennünket, ebbe a munkába használ bennünket, de ez a munka az ő munkája. Emlékeztet bennünket arra, hogy az ő ügyét nem vehetjük soha a saját kezünkbe, mert az ő ügyét ő tartja a kezébe. És ez nagy bátorítás mindannyiunknak, akik egy olyan világban élünk, amilyenben élünk. Mert nincs annál nagyobb vigasztalása a hívő embernek, testvérek, amikor szétnéz és sokféle nyomorúságot lát maga körül, emberi gyengeségeket, megromló kapcsolatokat, összeomló rendeket és rendszereket, nincs annál nagyobb vigasztalás az életünkbe, mint hogy azzal erősítjük a szívünket, hogy a mi ügyünk azonban az Isten kezében van. A mi ügyünk, a mi sikerünk és áldásunk az Isten kezében van. És ezért az Isten semmi más nem vár, mint hogy azt megtegyük, hogy megnyitjuk a szívünket ő előtte. Hogy tanulunk tőle alázatban, és hogy engedelmességgel járunk az ő útján. Sokféle képpen élhetjük meg az időt, míg nem találkozunk a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Én ma arra hívlak és bátorítalak benneteket, testvéreim, hogy legyünk egyek az Isten félelemben, abban a készségben, hogy az Úr taníthasson bennünket, legyünk egyek az engedelmességben, az engedelmességre való törekvésben, hogy még inkább láthassuk, élhessük az Isten áldását, az Isten szeretetét. Kezd nála a dolgokat. És az Isten azt mondja, én azért jöttem, azért küldtem az én fiamat, Jézus Krisztust, hogy neked életed legyen, és bővölködjél. Ma is áll ez az ígéret. Amen. Kedves testvérek, a 445. dicséretünk 4. versét énekeljük most, válaszul az ígére, a 445. dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik. Köt még a földi jó, a bűn a földi törvény. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úgy van, ahogy énekeltük, Urunk, köt még bennünket a sok földi jó, levetnénk, összetörnénk a bűn bilincseit, de nem jutunk semmire. Köszönjük, hogy Te ma arra bátorítasz bennünket, hogy jöjjünk Te hozzád, akinél ott van a bűnbocsánat és a szabadítás, akinél ott van a mi életünknek áldása és gazdagsága. És szeretnénk is ezt megtenni, megköszönve neked azt, hogy ma is megnyitod ígédet, országodat előttünk, és jöhetünk Te hozzád. Adj a mi szívünkbe, Urunk, vonzalmat és vágyódást a Te dolgaid iránt, és könyörülj meg rajtunk, hisz talán olyan nagyjá nőttünk a szemünkbe, hogy nem látunk Téged. Kérünk, hogy mint világosság ragyogjál be a mi életünkbe, hogy megérthessük és megláthassuk, hogy nélküled mennyire tehetetlenek vagyunk. Köszönjük Te neked, hogy aki a Te utaidat keresi, aki kész tőled tanulni, azt Te mai sikeressé teszed. Kérünk Téged arra, hogy taníts és formálj bennünket, és óvjál meg bennünket minden olyan elbizakodottságtól, amellyel a Te ügyedet a magunkénak akarnánk kisajátítani, és amely elbizakodottsággal azt gondolnánk, hogy nélkülünk nem jutnál semmire. Áld és szenteld meg, Urunk, a mi adventünket, hogy hadd kerülhessen életünk középpontjába a Te személyed, a Te igéd, sok minden helyett, amit ma oda akarnak állítani a középre. Kérünk, hogy áld meg családjainkban a készülődést, és adjad, hogy egyre több és egyre nagyobb helyet szánjunk és szenteljünk neked oda életünkből. Kérünk, áld meg egész gyülekezetünket, áld meg a mi ünnepléseinket, visszaemlékezéseinket, hálaadásunkat. Szentelj meg bennünket, hogy mindaz, ami elhangzik közöttünk, hadd legyen a te dicsőségedre, és hadd szolgálja még inkább a te áldásaidnak folyamát. Kérünk, maradj velünk az elkövetkezendő hét minden napján, adjál a szívünkbe csendességet, légy betegeink gyógyítója, gyászolóink vigasztalója, légy a bátortalanok megbátorítója, légy az, aki a hitetleneknek és kicsiny hitűeknek hitet ajándékozol, és légy te az, aki megerősítesz minden hívőt a benned való igaz reménységben. Urunk, ne hagyj el bennünket, hanem maradj közöttünk, járj előttünk, hogy követhessünk téged. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, akik megterheltettetek, megfáradtatok, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Kedves testvérek, énekléssel kezdtük Isten tiszteletünket, úgy is zárjuk be. A 424. dicséretünket keressük ki. A 424. dicséretünknek a 4. versét énekeljük, és visszaterelez bennünket az ige üzenetéhez. Hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus, pajzsom s oltalmam. Hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus, pajzsom s oltalmam. Tudom, vétkeim sokak és nagyok,